A mai délelőttön folytatjuk az Ahogyan Jézus című sorozatunkat, amelyben Lukács evangéliumán keresztül azt figyeljük, hogy hogyan van jelen ebben a világban Jézus Krisztus, ami Urunk. Mert mindenestől szeretnénk olyanná válni, mint ő. Mert az a célunk, hogy úgy legyünk jelen a világban, ahogyan ő. Áldást jelentve, szeretettel és mindenkit egyenként hívva az örök élet reménységére. Mert ezen a mai délelőttön az örök élet reménységéről lesz szó. Így olvassuk Isten tiszteletünk alapjául Lukács evangéliuma 8. fejezetének a 16-tól a 18-ig tartó verseit. Így hangzik tehát az élő Isten szava Lukács evangéliuma 8. fejezetéből a 16. verstől. Aki lámpást gyújt, nem takarja le edénnyel, ágy alá sem rejti, hanem a lámpatartóra teszi, hogy akik bemennek, lássák a világosságot. Mert nincs olyan rejtett dolog, amely napvilágra ne kerülne, és nincs olyan titok, amely ki ne tudódna, és ismerté ne válna. Vigyázzatok tehát, hogyan hallgatjátok. Mert akinek van, annak adatik, de akinek nincs, attól még az is elvétetik, amiről azt gondolja, hogy az övé. Idáig az ige, imádkozzunk. Mennyei atyánk, hálásak vagyunk a te kijelentésedért, amely egyenesen a mennyből érkezett hozzánk. És köszönjük neked, hogy lehetőségünk van ebben a kijelentésben elmélyülni, és megérteni, hogy hogyan gondolkodsz rólunk, erről a földi életünkről és az örök életünkről. Kérünk, engedd közel a szívünkhöz a te igédet, és készítsd a mi szíveinket a te szavad befogadására. Amen. Az elmúlt 2 hétben Jézus beszédeiről és üzeneteiről volt szó. Ennek a sorozatnak, ennek a mini sorozatnak a folytatása és egyben lezárása következik ma. Ezt a 3-as sorozatot, amiben Jézus a saját beszédéről, tanításáról beszél, és annak a befogadásáról, a kősziklára, illetve a homokra épített ház példázatával kezdtük, a magvető példázatával folytattuk, és ma a lámpás példázatával fogjuk befejezni. A kősziklára, illetve homokra épített ház példázatában Jézus nagyon nyilvánvalóvá tette és határozottan leszögezte a mindenkori tanítványok számára, hogy az életünk csak akkor lehet stabil, szilárd és minden krízissel szemben ellenálló, hogyha az életünket az ő beszédeire építjük. A magvető példázatában Jézus nagyon határozottan és világosan elénk tárta, mint a mindenkori hallgatósága elé, hogy minden egyes alkalommal, amikor Isten üzenetét hallgatjuk, olvassuk, amikor Isten igéje elér hozzánk, akkor felelősek vagyunk azért, hogy hogyan hallgatjuk, mert a gyümölcsöző élet csak akkor elérhető, hogyha az életünkbe Isten üzenete behullik, és jó talajra talál, mert csak így tud az életünk gyümölcsöző és gyarapodó lenni. Láthatóan nagyon fontos, kiemelkedő jelentőségű kérdéskör, ami Urunk számára, hogy hogyan fogadjuk az ő beszédeit. A kősziklára és homokra épített ház példázatának a végén is, és a magvető példázatának a végén is, Jézus rávilágít arra, hogy jönni fog egy olyan óriás krízis, amely minden korábbit meghalad, amely akkora áradatként akaszkodik bele a házunkba, hogyha nem az ő beszédeire van építve, akkor menthetetlenül el fog pusztulni. A magvető példázatában Jézus nem rejti véka alá, hogy minden egyes üzenet, amely nem jó talajba hullik, az pusztulást fog eredményezni, és nem hoz gyümölcs termést. A lámpás példázatában pedig ezt a gondolatot emeli mindennél magasabbra, hogy mindenki, aki hallja őt, vessen számot azzal, hogy az örök élet, a tökéletes világ, a mennyország csak és kizárólag akkor érhető el, hogyha az ő beszédeire alapozzuk az életünket. Folyamatosan elénk hozza Jézus az örök élet kérdését, de a lámpás példázatában ezt állítja a fókuszba, mert Jézusnak mindennél fontosabb, hogy elnyerjük az örök életet, és így örökké vele lehessünk a mennyben. Tudjátok, időnként az az érzésem, mintha még mi keresztények is szégyellősek, vagy tétovák és bizonytalanok lennénk az örök élet kérdésében. Szeretjük hallgatni azokat a tanításokat, amelyek ennek a földi életnek a stabilitásáról, szilárdságáról, gyarapodásáról, prosperitásáról szólnak. De amikor az örök élet témája kerül szóba, akkor mindenki egy kicsit óvatosabbá, bizonytalanabbá válik, pedig épp fordítva kellene ennek lennie. És Jézus a lámpás példázatában azt állítja a figyelmünk középpontjába, hogy akkor lehetséges ezen a földön szilárd, kiegyensúlyozott, stabil, megingathatatlan életet élni, hogyha az örök élet kérdésével sziklaszilárd biztonságban vagy. Hogyha az örök élet nem bizonytalan a számodra, nem kérdéses, hanem az jelenti az életed értelmét és célját. Ezért tehát a mai napon azt szeretném, hogy az örök életnek a valósága, a stabilitása és a fontossága mindennél előbbre valóvá váljon a számunkra. Egy másik irányból is szeretném megközelíteni ezt a kérdéskört. Szerintetek milyen ovációval, üdvrivalgással, kitörő örömmel fogadná a világ a hírt, és fogadja majd a világ a hírt, amikor bejelentik, hogy a sok erőfeszítést követően a tudósok felfedezték a koronavírus elleni vakcinát. Szerintetek nem fogunk akkor mi is a tévék és a képernyők előtt üdvrivalgásban kitörni, hogy ez az, megvan, igen! Végre a halálnak a szele nem érint már bennünket annyira. Igaz, hogy ez várható? De mondok egy mást. Mi lenne, hogyha egy nap azzal állnának a tudósok az emberiség elé, hogy felfedezték a rák ellenszerét? Hány embernek kezdenének el patakokban folyni a könnyei, hogy végre megvan a megoldás, hogy erre vártam, hogy nem kell meghalni ebben a halálos veszedelemben. Az egész föld együtt örülne egy ilyen bejelentésnek. Na ennek az erejéhez tudnám hasonlítani, csak még sokkal nagyobb mértékben és léptékben azt az üzenetet, ami a mi birtokunkban van, ami Krisztus követőinek a birtokában van, és egyedül a mi birtokunkban van. Mert mi az, amiről Jézus beszél, és mi az, ami nekünk a birtokunkban van, mégis sokszor tétovák és bizonytalanok vagyunk ezzel kapcsolatban. Nálunk van az örök élet ígérete. Nálunk van a halál legyőzésének az ellenszere. Te mit lennél kész megtenni, hogyha valaki felkínálná neked az örök fiatalság, az örök boldogság és a tökéletes világ elérhetőségének a lehetőségét? Mit lennél képes megtenni ezért? És mit lennének képesek az emberek megtenni azért, hogyha valaki azt mondaná nekik, hogy felfedeztük az örök fiatalság titkát? Hogy felfedeztük, és nálunk van az örök boldogság titka. hogy felfedeztük a tökéletes világba vezető utat. Mit lennének képesek az emberek megtenni mindezért? Mindent odaadnának. Mert ezeknek a hiányától szenvedünk ezen a földön nap, mint nap. És ennek a lenyomata él bennünk, és ezt keressük és hajtjuk szüntelenül ebben a földi életünkben. Az örök élet, az örök boldogság és az örök fiatalság titka nálunk van. Ezért tehát ne legyünk továbbá tétovák és bizonytalanok ebben, hanem erősödjünk meg, és hirdessük ezt a körülöttünk lévőknek, amíg világ a világ, mert a mi Urunk Jézus ezt teszi. És mi szeretnénk bátran és felkészülten a környezetünkben úgy megjelenni, ahogyan Jézus. Erről szól az egész évünk. A lámpás példázata első olvasatra Jézus nehezen érthető és bonyolultabb példázatai közé tartozik, de ezt szeretném a mai napon egyszerűen érthetővé tenni mindannyiunk számára, mert rendkívül fontos dolgokról van benne szó. Három rövid vers és három kulcs gondolatot tartalmaz. Ezt a három kulcs gondolatot fogjuk most körbejárni. Jézus beszél arról, hogy milyen sötétségben lenni, ez lesz az első pontunk. Beszél arról, hogy mit jelent meglátni a világosságot, ez lesz a második pontunk. És beszél arról, hogy mit jelent bemenni a házba, ahol világosság van. Ez lesz tehát a harmadik pontunk, így fogjuk végigvenni az örök élethez vezető út titkát. Hát nézzük akkor. Mit mond Jézus? Azt mondja, hogy tudjuk, hogy milyen sötétségben lenni. Mindannyiunknak közös tapasztalata van erről. Ezért az első, amit elmondhatunk Jézus példázata alapján, az így hangzik. Isten igazságai nélkül nem látjuk reálisan önmagunkat, a saját helyzetünket, a döntéseink következményeit és a várható kilátásainkat. Elég lesújtó kép ez, tudom, de nem is akarok erről a földi életről ennél vidámabb képet festeni. Mert Jézus maga sem fest vidámabb képet mindarról, ami körbevesz bennünket. Azt mondja, hogy aki lámpást gyújt, nem takarja le edénnyel, ágy alá sem rejti, hanem a lámpa tartóra teszi, hogy akik bemennek, lássák a világosságot. Jézus ezzel azt mondja, hogy a földi életünkre a sötétség jellemző. A földi életünk Isten igazságai nélkül olyan, mintha céltalanul bolyonganánk a sötétben. És amennyire érezzük mindannyian annak a szükségét, hogy amikor egy sötét helyiségbe belépünk, azonnal felkapcsoljuk a villanyt, mert a sötétben bizonytalanok vagyunk, a sötétben nem látjuk a céljainkat, és nem is igazán értjük azt, hogy mi vesz körbe bennünket. Ugyanilyen óriási szükségünk van arra, hogy Isten világosságot gyújtson ebben a földi életünkben a számunkra. Mert Isten igazságai nélkül, amelyek a világosságot jelentik a számunkra, az életünk kilátástalan. Nem értjük és nem látjuk helyesen önmagunkat. Hát hány és hány ember szenved ezzel, hogy nem látja helyesen önmagát. Aztán nem tudjuk reálisan értékelni a helyzeteinket. Nincs Isten igazságai nélkül egészséges és reális helyzetértékelésünk, mert a sötétben tapogatózunk Isten igazságai nélkül. Ennél fogva az ember itt a földön Isten igazságai nélkül nem tud jó döntéseket hozni. Nem tud. Ne legyenek illúzióink. Isten igazságai nélkül nem látjuk be a döntéseink következményeit. Nem tudjuk felmérni, hogy milyen döntésünk milyen következményeket szül, hogyha nem Isten igazságaira építjük az életünket. És hogyha nem látjuk helyesen önmagunkat, hogyha nem tudjuk felmérni a döntéseink következményeit, akkor szükségszerűen nem fogjuk látni a várható kilátásainkat sem. Ezért nem izgatja az embereket annyira, hogy mi lesz a halál után. Mert erre a világra korlátozódik a látásuk, a döntéseik, holott Jézus azt mondja, hogy ez az egész értelmetlen. A semmibe vész, céltalan, üres bolyongás. Hogyha nem az örökké valóság távlatából nézed ezt a földi életedet. Nézzük ezt az egész kérdéskört kicsit szélesebb perspektívából. Mózes első könyvének első fejezetében, a 3.-4. versben a világ teremtésekor ezt olvassuk. Akkor ezt mondta Isten, legyen világosság, és lett világosság. Látta Isten, hogy a világosság jó, elválasztotta tehát Isten a világosságot a sötétségtől. A teremtés legelején, a legelső dolga Istennek az, hogy deklarálja, hogy az ő világában nincsen gonosz. Hogy az ő világa tökéletes, világos. És ettől a mondattól kezdve a Biblián végig vonul ez az ellentét, a sötétség és a világosság ellentéte. És a sötétség és a világosság, ahogyan a Biblia első lapján sem pusztán a fény és a sötét, a nappal és az éjszakának az ellentétét jelenti, ugyanígy a Bibliában folyamatosan későbbiekben is a tökéletes világ és az Istentől elszakított tökéletlen világnak az ellentéte, a sötétség és a világosság ellentéte. Isten tehát azt mondja, hogy az ő teremtett világában nincs sötétség, csak világosság, elválasztja egyiket a másiktól. Amikor viszont az ember kiveszi Isten kezéből az irányítást, és megpróbál Istent játszani, onnantól kezdve az egész földre és az egész emberiségre óriási sötétség borul. Onnantól kezdve az emberek sötétben érik az életüket. Ez az emberiségnek az alapvető helyzete. Sötétségben. Mindannyian vakok vagyunk Isten igazságai nélkül. Ezt mondja Jézus János evangéliuma 12. fejezetének a 35. versében. Jézus ezt mondta nekik. Még egy kis ideig közöttetek van a világosság. Addig járjatok a világosságban, amíg nálatok van, hogy a sötétség hatalmába ne kerítsen titeket. Mert aki a sötétségben jár, nem tudja, hová megy. Jézus világos és egyértelmű. Ugyanaz, mint amit a lámpás példázatában mond. Aki sötétségben jár, nem tudja, hova megy. Márpedig Isten igazságai nélkül mindannyian sötétségben járunk. Tehát, aki nem Isten igazságaira építi az életét, az sötétségben fog járni, és nem tudja, hova megy. Még akkor sem, hogyha a legnagyszerűbben vezeti az életét itt ezen a földön. Ha nem az örök élet távlatából éled az életedet, mert nem tudod, hová mész a halál után, az egész életed sötétségben bolyongás. A második példabeszéd 12.-13. fejezet részében ezt olvassuk. Isten bölcsessége megment a helytelen úttól és az álnokul beszélő embertől, azoktól, akik elhagyják az egyenes ösvényeket és sötét utakon járnak. Az egész második példabeszéd Isten bölcsességéről szól. És azt mondja, hogy Isten bölcsessége nélkül az ember sötét utakon bolyong. Sötét utakon jár az, aki nem Isten bölcsességére hagyatkozik. Látjátok, hogy Jézus és Isten a Bibliában erről tényszerűen beszél. Ez nem kérdés. Isten igazságai nélkül sötétben bolyongsz, mert nem látod helyesen önmagadat, nem látod helyesen a helyzeteidet, nem látod helyesen a döntéseid következményeit, és így a várható kilátásaidat sem. Elemésztő, elemi szükségünk van arra, hogy Isten elhelyezze a lámpást az életünkben. hogy az ő világosságában járjunk, ahogyan ott, a világ teremtésekor, a tökéletes világban ezt ő elképzelte az ember számára. És ezt kínálja fel Jézusban mindannyiunk számára. Nézzük tovább. Másodjára azt mondtuk, hogy Jézus beszél arról, hogy milyen sötétségben lenni, ezt néztük meg most, és aztán beszél arról is, hogy mit jelent látni a világosságot. Azt mondja a lámpás példázatában tehát, kissé nehezen érthetően, mert nincs olyan rejtett dolog, amely napvilágra ne kerülne, és nincs olyan titok, amely ki ne tudódna, és ismerté ne válna. Most első megközelítésben ez a rövid egy mondat úgy tűnik, mintha Jézus fenyegetőzne, vagy rémizgetni akarna. Na most aztán vigyázzatok, mert minden titkotok kiderül. Nem erről van szó. Közel sem erről van szó. Jézusnak a nagyszerűségétől és a mennyei üzenetétől nagyon távol áll ez a snasz megoldás. Hogy most aztán vigyázzatok, mert minden bűnötökre fény derül. Nem erről van szó, hanem sokkal felemelőbb igazságról. Mégpedig erről nézzük. Jézus maradéktalanul feltárja előttünk Isten tervét és akaratát, hogy elérhetővé váljon számunkra az örök élet. Gondoljatok bele ennek a nagyszerűségébe. Jézus maradéktalanul feltárja előttünk Isten nagy tervét és akaratát, hogy elérhetővé váljon számunkra az örök élet. Minden, ami szükséges ahhoz, hogy tudd, hogy az örök élet hogyan elnyerhető, azt Jézus elénk tárja. Nincsen többé titok, Isten tervéről minden lepel lehullik. Isten szíve feltárul az emberiség előtt, és megértjük, hogy az Isten, aki teremtett bennünket, annyival jobban szeret bennünket, annál, mint amit mi el tudunk képzelni, mint amilyen magasan van az ég a föld fölött. Arról beszél itt Jézus, hogy vannak rejtett dolgok, amik napvilágra kerülnek, és vannak titkok, amik innentől kezdve kitudódnak. A rejtett dolog az valami olyan, aminek tudunk a létezéséről, csak nem tudjuk, hogy hol van. A titok pedig az, aminek a létezéséről sem tudunk. A rejtett dolgok, amik egészen eddig Jézus földre jöveteléig érthetetlenek, vagy nehezen érthetők voltak az emberiség számára. A messiási proféciát, arról, hogy pontosan hol van a menny, hogyan elérhető a menny, ki megy oda. Ezek tudhatók voltak, de az emberiség számára rejtettek, nem mindig érthetők, nehezen hozzáférhetők voltak. De most Jézus eljön, és elmagyaráz, és nyilvánvalóvá tesz mindent, hogy mindenkinek elérhetővé váljon az üdvösség. És voltak olyan dolgok, amik titkok voltak az emberiség számára. Titok. Mert Isten nem látta elérkezetnek az időt Jézus földre jöveteléig, hogy mindazokba beavasson bennünket. Például abba, hogy minden bűnünk büntetését a fiára helyezi, hogy nekünk ne kelljen meghalni, hogy eljön az egyszeri és tökéletes áldozat, és ez maga az Isten fia lesz. Ez egészen Jézus földre jöveteléig titok volt. De Jézus a tanításaiban feltárja ezt, mindenki elé tárja, így a rejtett dolgok már nem nehezen érthetők, a titok pedig feltárul. És tudjátok, mit jelent ez? Azt jelenti, hogy te meg én tudjuk az örök élet titkát. Tudjuk az örök boldogság titkát. Ki lenne olyan bolond ezek után, hogy ne figyeljen Jézusra? Ezek után az, aki nem veszi komolyan Jézus tanításait, az pont annyira bolond, minthogyha felkínálnák neki a COVID-19 elleni vakcinát, és ő azt mondaná, hogy ne nevettes már, ilyen nem is létezik. Akkor azt mondanám, hogy menj ki barátom az utcára, és nézz körül, milyen ez a világ. Halálos veszedelemben vagyunk nap, mint nap. És a COVID-19-nél, a koronavírusnál egy jóval nagyobb, és mindenki számára halálos veszedelemben vagyunk, amit a Biblia bűnnek nevez. Ez a sötétség. És Jézus igazságai és tanítása nélkül nincsen vakcinád, nincsen örök életed. De Jézus világosságra hozza a rejtett dolgokat, és tudhatóvá teszi a titkokat, hogy örök életet nyerhess, és örök boldogságot. János evangélium a 8. fejezetének a 12. versében maga Jézus így beszél önmagáról. Én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Látjuk tehát, hogy a világosság az Isten igazságait jelenti, az ember elrontott életével szemben. A világosság azok Isten igazságai, Isten akarata. És Jézus itt is leszögezi, hogy az ő igazságaink kívüli élet az egyenlő a halállal. Mert hogyha aki Jézust követi, és nem jár a sötétségben, hanem az élet világossága lesz az övé, akkor akinek nincs birtokában az élet világossága, az a halál állapotában van. Bármilyen viruló életet él is itt a Földön. Aztán néhány héttel vagy hónappal ezelőtt Lukács evangéliumának a legelején olvastuk ugyanezt a gondolatot Zakariás szájából, amikor a fia születése kapcsán összeállnak benne a messiási proféciák. Hát ezért érdemes a Bibliát folyamatában olvasni, nem csak egy-egy igeverset kijelentve, egy-egy igeversre fókuszálva, kiemelve, mert Isten igazságának az összefüggéseit így értjük meg. Lukács 1.78-tól ezt olvassuk. Mert meglátogat minket a felkelő nap a magasságból, hogy világítson azoknak, akik sötétségben és a halál árnyékában lakoznak, hogy lábunkat a békesség útjára igazítsa. Zakariás az eljövendő messiásról beszél. És mit mond? Azt mondja, hogy az eljövendő messiás nélkül az emberek sötétségben és a halál árnyékában laknak. Hát aki sötétben lakik, az nem látja világosan önmagát, a döntései következményét, a helyzetét és a várható kilátásait. Tudnélik azt, hogy Isten igazságai nélkül meg fogsz halni. Ezért szükségünk van arra, hogy a felkelő nap meglátogassa mindazokat, akik a halál árnyékában és sötétségében lakoznak, vagyis bennünket. És hogy a lábainkat a sötét utak helyett, amikről olvastunk az imént, a békesség útjára igazítsa, amely az örök életre vezet az Istennel való közösségbe. Ez egy akkora dolog, hogy annak a jelentőségét nehéz felmérni, de remélem, hogy most már kezd közel jönni a szívünkhöz, hogy Isten nélkül az életünk sötétség és végső soron halál, Isten igazságaival viszont világosság és örök élet. Nézzétek, Péter apostol hogy fogalmaz az első levele első fejezetében a 10. verstől. Ezt az üdvösséget keresték és kutatták a próféták, akik a nektek szánt kegyelemről profétáltak, kutatva, hogy melyik vagy milyen időről tett kijelentést Krisztus bennük levő lelke, amikor előre bizonyságot tett a Krisztusra váró szenvedésekről és az ezeket követő dicsőségről. Ők azt a kijelentést kapták, hogy nem maguknak, hanem nektek szolgálnak azokkal, amikről most az evangélium hirdetői prédikálnak nektek a mennyből küldött Szentlélek által, és amikbe angyalok vágyakoznak beletekinteni. Barátaim, és minden kedves vendégünk, Azt mondja Péter apostol, és azt mondja Isten a Bibliában, hogy Jézus földre jöveteléig, haláláig és feltámadásáig voltak olyan dolgok, amik nem voltak mindig mindenki számára érthetők, mégis voltak olyanok, akik kutatták Isten kijelentéseit, hogy ez pontosan miről szól, melyik időre vonatkozik, és a próféták megértették azt, hogy ők még nem látják az üdvösség teljességét. Nem látják pontosan az örök életre vezető utat, de el fog jönni a Messiás, és amikor majd róla lesz szó, akkor minden érthetővé válik az örök élet elérhetőségével kapcsolatban. Ez akkora dolog, azt mondja Péter, hogy még a mennyben az angyalok is, akik hozzánk képes tökéletes és bűntelen lények, szellemi lények, még ők is az evangélium igazságába, az örök élet elnyerésének az útjába és lehetőségébe vágyakoznak beletekinteni, és nézik ott Isten mellett a mennyben, hogy hogy szeretheti ez az Isten ennyire az embereket? Hogy lehet, hogy a saját fiát adja értük? Hogy van ez az egész? Nem minthogyha nem értenék, hanem a nagyszerűségén el vannak képedve, még az angyalok is. És ez az örök élet elérhető a számodra. Elérhető a számodra az örök boldogság, aminek itt csak a morzsáit tapasztaljuk egy-egy boldog pillanatban. Az örök fiatalság, ami ellen próbálunk küzdeni, de hasztalan. Az örök élet titka feltárult a számodra. Fel tudod mérni ennek a jelentőségét, hogy mi abban a korban élünk, amikor mindent tudunk ahhoz, hogy hogyan érhető el az örök élet. Mindent tudunk, nincsen akadály, mert Jézus maradéktalanul elérhetővé tette a számunkra. Nincsen több rejtett dolog, nincsen több titok. Ki lenne az a bolond ezek után, aki nem két kézzel ragadná meg az örök élet lehetőségét? És ki lenne az, aki ezek után nem hirdetné ezt mindenkinek? Hát képzeljétek el, mit gondolnának az emberek arról a kormányról, vagy arról a tudósról, vagy arról az emberről, aki már most tudná, hogy hogyan legyőzhető a koronavírus, de nem árulná el. Hát mit mondanál róla? Hát azt mondanád, hogy az egy gyilkos, nem? Megfoszt másokat az élettől. Ugyanez igaz rád, meg rám. Hogyha az Isten lámpását, Jézust és az ő titkát, az örök életet bedugod az ágy alá, vagy lefeded valami jó nagy kosárral, a VK-val, megfosztod az embereket az örök élet lehetőségétől. De hála Istennek, hogy Jézus önmagáról mondja ezt. Azt mondja, hogy én vagyok a lámpás. És ha egyszer Isten felgyújtotta ezt a lámpást, onnantól kezdve világítani fog. Világítani fog mindenkinek, aki bemegy a házba. Akkor is, ha kellemetlen. Akkor is, ha nehéz szembesülni Isten igazságaival. Akkor is világítani fog, amíg ki nem nyitja Isten számunkra a tökéletes világ, a menny kapuját. Hát nézzük ezek után, hogy mit jelent bemenni a házba. Azt olvastuk, hogy aki lámpást gyújt, az nem rejti véka alá, nem teszi be az ágy alá, hanem a lámpatartóra helyezi, hogy világítson mindenkinek, aki bemegy a házba, hogy lássa a világosságot. Mit jelent tehát bemenni a házba és látni a világosságot? Azt mondja a lámpás példázatának az utolsó versében, hogy vigyázzatok tehát, hogyan hallgatjátok, tudnélik az én beszédemet. Legyél tisztában azzal, hogy mit hallasz. Az örök élet üzenetét hallod. Vigyázz, hogy hogyan hallgatod, mert akinek van, annak adatik, de akinek nincs, attól még az is elvétetik, amiről azt gondolja, hogy az övé. Elég kemény, igaz? Valahogy az az érzésem, hogy amikor a mi hibáinkról, jellemhibáinkról, személyiségünkről, a bűneinkről van szó, akkor Jézus sokkal hamarabb jön kegyelmet adni, mint ahogy azt gondolnánk. És amikor az örök életünkről van szó, akkor Jézus sokkal keményebben fogalmaz, mint ahogy azt mi szeretnénk. Sokkal keményebben. Jézus nem mismásol, nem köntörfalaz, azt mondja, hogy figyelj arra, hogy hogyan hallgatod az örök élet beszédét, mert akinek van, annak még adatik, akinek nincs, attól még az is elvétetik, amiről azt gondolja, hogy az övé. Mit jelent tehát ez? Azt jelenti, hogy akinek birtokában van az üdvösség ismerete, annak feltárul majd a menny minden gazdagsága. Akinek viszont nincs birtokában az örök élet ismerete, mert elutasítja ezt, mert nem hallgatja figyelmesen, mert negligálja, mert figyelmen kívül hagyja, annak nem, hogy nem tárul fel a menny minden gazdagsága, hanem azon a napon, amikor Isten elpusztítja ezt a földet, azon a napon még az is elvétetik tőle, amit egészen addig itt a földi világban felépített. Építhetsz nagy házakat, lehet rengeteg pénzed, lehet akkora kapcsolati tőkéd, hogy egyenesen az amerikai elnökig érnek a kapcsolataid, minden lenullázódik, hogyha nem az örök élet az életed középpontja. Hogyha nem az örök élet távlataiból nézed ezt a földi életedet. Értelmetlen, céltalan, bolyongás a sötétben. Mert bármi, amit építesz, amiről azt gondolod, hogy a tied, pedig mindent ajándékba kapsz az Istentől, az is lenullázódik, elpusztul, el fog vétetni, amiről azt gondolod, hogy a tied, ha nem veszed komolyan az örök élet titkát, és annak az elérhetőségét, hogyha nem Jézus beszédei jelentik számodra az életed értelmét. Ne legyenek illúzióink az emberrel kapcsolatban. Mi, a humanista világ és szellem, a humanista gondolkodásmód és kulturális berendezkedésnek az örökösei vagyunk. A humanizmus az, amely az embert teszi mindennek a mércéjévé. Az ember, ami gyönyörű, ami kiváló, aki nagyszerűeket tud alkotni. Isten máshogy nézi az embert. Ne legyenek illúzióink az emberrel kapcsolatban. Az ember Isten szemében jelenleg egy kettős lény. Egyszerre egy csodálatos teremtmény, hiszen Isten képmását hordozzuk, és ugyanakkor egy nyíltan lázadó teremtmény, aki pusztulásba és romlásba dönti az Isten által teremtett világot. Isten így lát bennünket. Úgyhogy hagyjuk el szépen a humanista világképet, és tegyünk magunkévá Isten, a Bibliának a világképét. Nézzétek, mit mond erről Jézus. János evangélium a 3. fejezetében a 19.-21. verstől. Az ítélet pedig az, hogy a világosság eljött a világba, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert a cselekedeteik gonoszak. Mert aki rosszat cselekszik, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, hogy le ne lepleződjenek a cselekedetei. Aki pedig az igazságot cselekszi, a világosságra megy, hogy nyilvánvalóvá legyen cselekedeteiről, hogy Isten szerint cselekedte azokat. Hogy néz tehát ránk Isten? Úgy, hogy az ember egy nagyszerű teremtmény, de az ember egy nyíltan lázadó teremtmény, aki jobban szereti a sötétséget, mint a világosságot. Mert amíg a mi magunk útjain ügyeskedünk, és mi magunk próbáljuk irányítani az életünket, addig Istennek nincsen hozzáférése az életünkhöz. És igen, sokaknak ez az életforma jobban tetszik, mert ebben lehet nagy dolgokat építeni, amiben Isten nem szól bele. És Jézus azt mondja, hogy az emberek jobban szeretik a sötétséget, mint a világosságot. Aztán persze vannak olyanok, akik megértik Jézus hívását, és legyél te is, meg legyek én is ilyen, akik azt mondják, hogy nekünk nincs takargatni valunk. Mi az örök életre készülünk, a mennybe készülünk, ahol minden világosság, ahol tökéletes világ vesz körbe bennünket. És ezért bármit teszünk is, jövünk a világosságra. Uram, elrontottam, elszúrtam, bűnös vagyok, de jövök hozzád a világosságra, mert veled akarok élni. De az emberek jobban szeretik a sötétséget, mint a világosságot. Nézzétek, János az első levele második fejezetének a 11. versében ezt mondja. Aki pedig gyűlöli a testvérét, az a sötétségben van, és a sötétségben jár, és nem tudja, hova megy, mert a sötétség megvakította a szemét. Ha túl sokáig vagy sötétben, akkor egyre érzéketlenebb leszel Isten igazságainak a befogadására. Minél tovább vagyunk a sötétben, annál inkább megvakul a szemünk Isten igazságainak az érzékelésére. Hát ezért olyan nehéz egy embert az örök életre hívni. Mert ha túl sokáig vagy a sötétségben, ráadásul, ha még szeretsz is a sötétségben lenni, akkor egy idő után a sötétség megvakítja a szemedet. Nagyon kell figyelnünk arra, hogy mindig szem előtt legyen az üdvösség ismerete. Hogy az örök élet legyen a figyelmet fókuszában. Szeretnél jó apa és jó anya lenni? Szeretnél jó feleség és jó férj lenni? Szeretnéd, hogy a munkahelyeden jól működjönek a kapcsolataid? Szeretnéd, hogy a kapcsolati rendszeredben működőképesen és kiegyensúlyozottan működjenek a kapcsolataid? Gyere az örök élet világosságára. Fogadd el, hogy vár ránk a tökéletes világ, de ehhez Jézus beszédeire kell alapoznod az életedet. Ki kell jönnöd a világosságra. Le kell számolnod mindennel, ami a sötétben történik. Hoznod kell elé a bűneidet. És fogadnod kell a kegyelmet. És az örök élet minden üzenetét, amit Isten feltár a számodra. Mert azoknak tárul majd fel a menny minden gazdagsága, akik birtokában vannak az üdvösség ismeretének. Mert akinek van, tudnélik, akinek birtokában van az örök élet ismerete, annak majd adatik még, annak szélesre tárulnak a mennykapui. Akinek viszont nincs, tudnélik ismerete az üdvösségről. Mert nem úgy hallgatja Jézus tanítását, attól még az is elvétetik, amiről azt gondolja, hogy az övé. Tehát, ha értelmes életet akarsz élni itt a Földön, csak és kizárólag egy úton lehetséges. Ha az örök élet távlatából és perspektívájából éled az életedet itt a Földön, hogy lesz tovább, hogy nem erre a Földre kell fókuszálni, mert ha erre a Földre fókuszálsz, és úgy érzed, hogy van cirka 80 éved, akkor nagyon kell sietni, és nagyon kell teperni, hogy mindazt, amit akarsz, megvalósítsd. De tudjátok, mi adja Jézus óta a keresztényeknek az örömét? A legyőzhetetlenség érzését, az elpusztíthatatlanságát? Ezzel szeretném befejezni. Az adja az elvehetetlen örömünket, a kikezdhetetlen békességünket, a legyőzhetetlenség érzését az adja, hogy ami mi igazán fontos, amit meg akarsz valósítani, az mind ott van a mennyben, a tökéletes világban. Ha nem lesz annyi pénzed, mint amennyit szeretnél, Ha nem tudsz elmenni minden helyre, amit szeretnél meglátogatni ebben az életben. Ha a bakancs listádon marad egy-két dolog, amit nem tudsz kipipálni. Vagy ha egyenesen nem is írsz bakancs listát. Mert nincsen lehetőséged megvalósítani azokat, amiket szeretnél. Tudod, mi Isten üzenete? Az Isten üzenete, hogy a mennyben minden tökéletesebb lesz. És ezt szeretném, hogyha megértenénk a mai napon. Azért nem érdemes felhalmozni, mert a mennyben gazdag leszel. Azért nem érdemes szomorkodni, hogy nem tudsz elutazni mindenhova, ahova szeretnél, mert a mennyben egy örök életünk lesz az utazásra. Azért nem érdemes küzdeni és leteperni másokat, hogy megvalósíts mindent, amit szeretnél, mert a mennyben megajándékoz téged Isten a menny minden gazdagságával. És tudod, mit eredményez ez itt a földi életedben? Békességet. Mert tudni fogsz koncentrálni az igazán fontos dolgokra. Egy utolsó igevers. Péter az első levelének első fejezetében, a 8-9. Versben ezt mondja. Őt szeretitek, pedig nem láttátok. Ő benne hisztek, bár most sem látjátok, és kimondhatatlan, dicsőült örömmel örvendeztek, mert elértétek hitetek célját, lelketek üdvösségét. Amíg a keresztények ezen a földön kóricálnak, és minden, amit fontosnak tartanak, ez ide kötődik, addig ezt soha nem fogod megérteni. Amikor elkezdesz az örök életre fókuszálni, és meglátod annak a nagyszerűségét és gyönyörűségét, hogy Jézus mindent elérhetővé tett, akkor mit mond Péter? Azt mondja, hogy kimondhatatlan öröm költözik az életedbe. Kimondhatatlan békességed lesz, mert elérted a célodat, az üdvösséget. Lehetnek rossz napjaid, vannak is. Lehetnek szomorú pillanataid, vannak is. Nem is pillanatok, kb. Az egész életünk. A boldogságot csak nyomokban érzékeljük, töredékeit. De a kereszténység üzenete az elmúlt 2000 évben mindig az volt, hogy az igazán lényeges dolog az majd ott vár ránk, ahol feltárul a menny minden gazdagsága. És ez adja a kimondhatatlan örömet. Ez a mi üzenetünk. Ez a mi üzenetünk a világ számára. Ez az, amit nem tud legyőzni se vírus, se betegség, se háború, se semmi. Az örök élet létezik, elérhető, mert Jézus mindenestől akadálytalanul elérhetővé tette a számodra. És ragadd meg! Vigyázz, hogyan hallgatod Jézus beszédeit. És vállald a felelősséget, és add tovább ezt az üzenetet. Amen. Ezért fogunk most imádkozni. Mindenható Istenünk és szerető mennyei édesatyánk, hálásak vagyunk neked, hogy meghívsz bennünket az örök életre. Köszönjük, hogy kész voltál a te fiadat feláldozni, hogy elérhetővé váljon számunkra az örök élet. És köszönöm, mennyei atyám, hogy Jézus feltárt minden titkot, és napvilágra hozott minden rejtett dolgot, hogy akadálytalanul bemehessünk a mennybe. Atyám, imádkozom most mindazokért, akik hallgatják ezt az üzenetet, és még nem adták át neked az életüket. Kérlek, szólj a szívükhöz, és add, hogy átadják neked az életük irányítását, hogy az övék lehessen az örök élet titka, hogy együtt mehessünk a mennybe. És könyörgünk, hogy tedd a mi gyülekezetünket olyanná, aki a menny távlatából szemléli az életét, hogy így tudjuk átadni az örök élet üzenetét a környezetünknek, ahogyan Jézus. Amen.